Tiéd kérjük, Isten áldott szent lelkét, lett főképpen az igaz hitét, hogyha jön a vég óra mellénk álljon, az a térésre készen tart.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, így állunk meg előtted, a szent lelkedért könyörögve. Így állunk meg előtted, világosságért könyörögve, szeretetért könyörögve. Úgy jövünk eléd, mint akik tudják azt, hogy szükségben vagyunk. Szeretnénk ezzel is megdicsőíteni téged. Köszönjük azt, hogy nálad van mindennek forrása. És köszönjük azt, hogy van út hozzád. Van lehetőségünk hozzád jönni, hozzád fordulni. És nem csak mi látjuk a szükségeinket, hanem sokkal te inkább te magad. Köszönjük azt, hogy gondolatainkon és reményeinken felül vagy. És te vagy az, aki be tudod tölteni úgy a szükségeinket, ahogyan soha nem is reméltük. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a szereteted és a kegyelmed mindenre elég. És köszönjük azt, hogy most is készítettél szót. És úgy terveztél a te szavaddal, hogy lélek és élet. Úgy terveztél, hogy éltető szó lesz az nekünk. Olyan víz, amely után nem szomjúzunk meg soha. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki táplálsz bennünket. Táplálod a hitünket. Kérünk azért, hogy cselekedd meg bennünk, velünk, azt, amit terveztél. A neved dicsőségére. Amen. Isten ígéret a Máté evangélium a 11. fejezetéből olvasom, a 25. verstől a 30. versig eképpen. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Ebben az ige részben azt látjuk, hogy Jézus úgy szólal meg, ahogy nem túl gyakran látjuk az evangéliumokban, így kezdi, hogy magasztallak téged, atyám. Egy magasztalással kezdi, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos odafigyelnünk arra, hogy mi az, ami miatt Jézusból kifakad a magasztalás. Mi az, ami arra indítja őt, hogy az atyához emelje a szavát, és elmondja a csodálatát, elmondja a magasztalását Isten felé. Azt mondja, hogy magasztallak téged, atyám, mert kijelentetted ezt a gyermekeknek. A bölcsek és értelmesek elől el van rejtve, és kijelentetted a gyermekeknek. Mert Istennek nagy titka ez, hogy felfedi azt, amit más nem tudhat, felfedi a titkokat, előtárja azt, ami a sötétben van, ami el van rejtve. Az ég és a föld ura úgy bánik a kicsikkel, a kicsinyekkel, a gyermekeivel, hogy olyan dolgokat mond el nekik, amit más nem tudhat. Azt mondja, el van rejtve a bölcsek és értelmesek elől, de a gyermekeinek fölfedi, mert így látta jónak. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi, hogyha valakinek a közelébe kerülünk, és a titkait megismerjük, azt, ami nem nyilvánvaló mindenki számára, vagy akár csak ha a magunk életére gondolunk, ha bennünket valaki jobban megismer, akkor mi lapozik a titkainkba? Mi az, amit ott talál az illető? Mi általában olyan dolgokat rejtegetünk. A titkainkban olyan dolgok vannak, amelyek rejtegetni valóak, amelyek talán inkább szégyenletesek, és ezért vannak ott a sötétben. Mi a sötétséget csak akkor használjuk ki, akkor vannak sötét dolgaink, amiket nem akarunk, hogy mások lássanak. És ezzel szemben itt, ebben az ige részben valami másról van szó. Azt mondja Jézus, hogy az Atya titkokat fed fel, de az ő titkai mások, mint a mieink. Mi van nála a titokban? Mi van nála elrejtve? Nála a titokban gyönyörűség van. Amikor ő fölfedi a titkait, akkor ott nem szégyenletes dolgok vannak, hanem gyönyörűség tárul fel. Az értelmesek és a bölcsek nem tudnak oda behatolni, de Isten titkaiban ott van a gyönyörűség. Aki igazán megismeri Istent, igazán közel kerül hozzá, vele jár, az a titkaiba a jóságát, a szeretetének a mélységét és magasságát látja meg. Csupa szépséget, csupa gyönyörűséget. És nem véletlen az, hogy Jézus, amikor ezt látja, hogy a kicsinyek, a gyermekek, az Isten gyermekei ebbe beletekinthetnek, akkor fölfakad a szívéből, hogy magasztallak, atyám. Mert az értelmesek és a bölcsek az Isten nagyságát megláthatják. De az Isten valóságos lényét, a bölcsességének nagyságát, a jóságának és a szeretetének nagyságát, az irgalmát, azt azok látják, akik a közelébe élnek. És nézzük csak meg, hogy Jézus ebben az igében is azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és itt a megfáradtakat hívja, de minden gyermekét, minden tanítványát oda hívja magához. És azt mondja az írás, hogy azért hívta a tanítványokat, hogy vele legyenek, hogy vele éljenek, hogy vele járjanak, hogy megismerjék igazán, hogy milyen ő, hogy kicsoda ő. Jézus nem szégyelte, sőt, nem volt olyan dolga, amit rejtegetnie kellett volna, nem volt olyan titka, amit el kellett volna rejteni a tanítványok elől, ő vállalhatta azt, hogy vele éljenek, és ez a mai napig így van, hogy vállalja a közösséget velünk, sőt, hívogat magához. Gyere közel, légy közelebb, egészen közel. Mert arra vágyik, és az az, ami nekünk jó, hogyha megismerhetjük őt igazán. És azt mondja, hogy menjünk hozzá a terheinkkel is. Így mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És ezektől a terhektől megszabadít. azt mondja, hogy gyere a közelembe. Mert Jézus közelébe olyan dolog történik, ami sehol máshol, hogy mindaz, ami terhel, mindaz, ami kötöz, attól felszabadul a lélek. Megszabadul a lélek. Nagyon sok olyan reakciónk van, nagyon sok olyan tettünk van, ami az óemberünkből fakad. Ami abból fakad, hogy testiek vagyunk. Hogyha valaki bánt bennünket, akkor bosszút akarunk állni. Ha valakinek meglátom a bűnét, akkor elkezdem mindenkinek elmondani, elkezdek pletykálkodni, mert ez hírértékű. Ez hír. A másnak a bűne. Ha valaki rám szól megint, akkor felháborodom. Elkezdek lázadozni. Mit képzel ez magáról? Miért gondolja azt, hogy külön nálam? Ha nehéz dolog ér, akkor elkezdek lázongani. Akkor háborgok. És ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek, ha jól megnézzük, csak békétlenséget szülnek. Ezek azok, amelyek terhelnek bennünket. Sok minden más mellett is. Igazából nem a külső dolgok, hanem hogy a reakcióink, azok testiek, azok óemberiek. És ezek azok, amelyek leterhelnek bennünket. A szavaink azok nagyon-nagyon ritkán tudnak építőek lenni, és sokkal inkább érjük magunkat is utolabba, hogy telve vagyunk panasszal, zsörtölődéssel. És ez nem épít. Ez bennünket is kötöz. És Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, hogy fellélegezhessetek ez alól. És tovább is mondja, azt mondja, hogy nem csak egyszeri alkalom, nem csak ilyen tankolásos stílus, hogy kifogyott a benzin, gyertek hozzám, föltöltelek titeket, és akkor hajrá mehettek, újra kötözhetitek magatokat, meg a világ hadd kötözön titeket, aztán, hogyha majd nagyon megunjátok, akkor megint visszajöttök, megint levagdosom. Nem ilyen stílusba gondolja Jézus, hanem azt mondja, hogy jöjjetek és felszabadítalak titeket, de tovább mondja, azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámot, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Azt mondja, hogy az csak a kezdőpont, hogy oda jössz és felszabadít. De tovább is megy, azt mondja, hogy élj a közelembe, élj a közelségembe, és akkor ez a felszabadultság, a szabadság, így mondja, hogy megnyugvást találsz a lelkednek, ez állandósul. A megnyugvásban élhetsz, a békességben élhetsz. És azt mondja, hogy mi a titka a békességben való élésnek? Úgy föltehetnénk a kérdést, hogy ki az közöttünk, aki szeretne szabadságban maradni. Nem csak egyszer megszabadítatni, hanem úgy is élni. Ki az közülünk, aki keresi a lelkének a békességet, a békességben való élést. Azt mondja Jézus, hogy ez nem egyszerű dolog, nem csak úgy adatik, nem varázsszóra csak úgy történik, hanem azt mondja, hogy tananyag. Senki nem tanul úgy, hogy ugye ezt szokták mondani, a könyvet alá teszem a párnám alá, és akkor majd csak belemegy valahogy a fejembe. Általában nem szokott sikeres vizsga a következménye lenni az ilyen tanulásnak. A tanulás mindig azzal jár, hogy az ember küzd, és gyakorlatozik. Gyakorolja magát benne. Van egy ilyen mondás, hogy mondd el, és elfelejtem, mutasd meg, és emlékezni fogok rá, és engedd, hogy én csináljam, és tudni fogom. Ez a tanulás lényege. Jézus azt mondja, hogy tananyag az, hogyha én célt akarok érni, hogy békességbe éljek, akkor ez tananyag, meg kell tanulnom tőle valamit. Így mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. A szelídség, azt hiszem, hogy talán így egyházi körökben jobban érthető szó, de hogyha kimennénk az utcára, nem hinném, hogy nagyon sok értelmet találnánk, hogyha megkérdeznénk, hogy mit is jelent az, hogy szelídség. Nem könnyű leírni. Ma már nem használjuk ezt a szót, nem jellemző. Szinte már nem is értjük. Ma az a divat, hogy mindenki átgázol mindenkin, ma az a cél, hogy mindenki sikeres legyen, és a siker érdekében bármilyen eszközt be lehet vetni. Ma az emberek nem térdel érnek el valamit, hanem könyökkel. Nem térdre estve imádkoznak, hanem kikönyöklik magukkal azt, amit akarnak. Ez a világ most ilyen. És Jézus azt mondja, mindig is így volt ez, hogy nem a világ szerint beszélő, azt mondja, hogy tanuljátok meg, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És akkor a lelketeknek békessége lesz. Megnyugvást találtok a lelketeknek. A szelídség talán úgy írható le, hogy mindig önuralomra jellemző tulajdonság. Önuralomra jellemző tulajdonság. Amiket találtam így ilyen könyvekben, hogy mit írnak a szelídségről, ilyen jelzőket találtam, hogy azt jelenti, hogy tapintatos, hogy udvarias, hogy figyelmes, hogy tisztelettudó. Aztán volt ilyen, hogy kedves, gyengéd, higgadt, nem hirtelen haragú. A Bibliában több helyen találkozunk szelídséggel, és ez talán amilyen igehelyeket mond a Biblia, jobban megvilágítja azt, hogy mi is az, hogy szelídség. Így olvassuk a Jakab 3. fejezetében, a 13. versben, hogy mutassa meg a bölcs, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Nem viszálykodva, nem irigykedve, patvarkodva. Tehát a szelídséget szembeállítja az irigységgel, a viszálykodással, a patvarkodással. Aztán azt mondja, hogy az 1 Péter 3.11-ben ezt olvassuk, hogy fenyegetések és rettegések között ne ijedjünk meg, hanem készséggel adjunk számot a reménységünkről, a bennünk élő reménységről mindenkinek, aki számon kéri. Tehát azt mondja, és bocsánat, így folytatja, hogy szelíden, tisztelettudóan, hogy a rágalmazók megszégyenüljenek, és azok, akik gyaláznak bennünket. Tehát azt mondja, hogy a szelídség az a rágalmazások közepette, a gyalázások közepette, és a rettentések és a fenyegetések közepette világlik ki. Ott tűnik ki. A 2 Timóteus 2.25-ben ezt mondja, hogy az Úr szolgálja, az Úrnak embere, ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, és szelídséggel nevelje az ellenszegülőket, hát ha Isten megadja nekik, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából. Tehát azt mondja, hogy szelídségre ott van szükség, amikor az embernek ellene szegülnek. Amikor ellenkező akarat van az enyémmel. Amikor ellenem mondanak, ellenem tesznek. És azt mondja, hogy az Istennek embere legyen barátságos, és legyen szelíd, hát ha megadja az Isten a megtérést. A Galata 6.1-ben ezt olvassuk, hogy ha tetten is értek valakit valamilyen bűnben, ti, akik lelkiek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de vigyázzatok magatokra, hogy kísértésben ne essetek. Azt mondja tehát, hogy nagy szükség van a szelídségre, ha a másik bűnét látom. Ugye azt mondtam, hogy önuralommal függ össze a szelídség. Azt mondja, nagy szükség van a szelídségre, ha látom a másik bűnét. És így mondja, hogy szelídséggel igazítsátok helyre, és vigyázzatok, hogy nehogy kísértésbe essetek. A Jakab 1.21-ben pedig ezt olvassuk, hogy vessetek el minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványait is, szelíden fogadva az igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Tehát szükségünk van az ige hallgatásnál is a szelídségre. Hogy úgy fogadjam az Isten szavát, hogy szelíden befogadjam, mert meg tudja tartani a lelkemet. Hol mutatkozik meg tehát a szelídség? A fenyegetések, a rettegések között, a rettentések között, a gyűlölködések, a rágalmazások, a gyalázások között. Ott, ahol viszály van, ott, ahol ellenem vannak, ahol ellenem feszül másnak az akarata, ott, ahol jogtalanság van, ahol hátratétel van, ott, ahol meglátom a másik gyenge pontját, sebezhetőségét, bűnét, ahol látom a másik elesését, amikor a másik kiszolgáltatok nekem, a hatalmamba kerül, ahol lehetnék a másiknak rágalmazója, besározója, lehetnék a bűneinek felfedője. Mindezekben szükség van. A szelídség mindig a nehezekben, mindig a viharokban mutatkozik meg. Amikor jogom volna, vagy hatalmam volna szóval, vagy tettel bosszút állni. És Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem. Mert ő szelíd. Neki is volt része abban, amikor másnak a bűnét meglátta. Gondoljunk csak a bűnös asszonyra, akit odahoznak középre, hogy megkövezzék. És Jézus ír a porba. Hallgat, és ír a porba. Hát, ha rájönnek a saját álnokságukra, akik odahozták azt az asszonyt. És akkor, amikor megszólal, akkor nem asztalt borogatva szólal meg, hogy mit képzeltek magatokról, hanem csak annyit mond, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen közöttetek ebben a dologban. Jézus szelíden szól, és annyira tapintatosan. Aztán ott van a bűnös asszony, a samáriai asszony, akinek tudja, hogy mi a sorsa, mi az élete, és azt mondja neki, hívd a férjedet. És az asszony csak annyit mond, hogy nincs férjem. És Jézus megint csak nem azt teszi, amit mi tennénk, hogy hát igen, olvastam a bulvárlapban, mert hogy híresztelik, hogy valóban nincs férjed, hanem csak annyit mond, hogy igazat szóltál, mert öt volt, és ez már el se vett, ezzel már csak együtt élsz. Annyira tapintatosan mondja. És mi magunk is tudjuk azt, hogy Isten lelke olyan tapintatosan győz meg a saját bűneinkről. Olyan tapintatosan. Úgy, hogy el tudjuk fogadni, hogy meg tudjuk vallani, hogy át tudjuk neki adni. Annyira csendesen, nem másnak szolgáltat ki bennünket, hanem nekünk mondja, bennünket tisztít fel belőle. Tanuljátok meg tőlem, mert ez a szelídségnek az útja, ez a szabadságnak az útja, ez a szeretetnek az útja, és ez az Isten útja. És így kívánja, hogy mi magunk is olyanok legyünk, mint amilyen ő. És aztán ott látjuk Jézust a kereszten. A kereszt alatt pedig ott vannak a gyalázói. Ott vannak azok, akik fenyegetik. Ott vannak, akik mindenféléket mondanak róla. És Jézus nem átkozódni kezd, hanem imádkozik értük. Ott van, amikor Pilátus előtt ott van Jézus, és kérdezgetik, rettentik. Újabb olyan helyzet, ahol felháborodhatna, ahol fitoktathatná, hogy ő király, ő úr. És a mindenség ura hallgat. És amikor Pilátus azt mondja, hogy hát nem tudod, hogy hatalmamban áll téged megöletni? Hát szólalj már meg! Védd magad! Csinálj valamit! És Jézus végtelen szelídséggel csak annyit mond, hogy semmi hatalmad nincs, hanem a mennyből adatott volna. Minden a mennyből jött. És azt mondja, hogy szükségünk van arra, hogy megtanuljuk ezt tőle, mert csak így nyer békességet a lelkünk. És aztán ott van, hogy fölvetődik a kérdés, de hát hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges, hogy a viharok között álljak? Hogyan lehetséges, hogy tényleg úgy éljek, ahogyan Jézus élt? Hogyan tanulhatom meg tőle? És nem véletlen azt mondja Jézus, hogy magasztallak, atyám, mert felfedted ezt a gyermekek előtt. A gyermekek előtt. Ott kezdődik a dolog, hogy szelídet menni csak az tud, aki Isten gyermeke. Ez az első. Aki kapta az Istennek a lelkét, akinek a gyümölcse, akinek a munkája nyomán fakad az emberbe a szelídség. Aztán ide tartozik ez, hogy szelíd csak az tud lenni, aki, átadja a magához való jogot. A legtöbb esetben azt gondoljuk, hogy ami ér bennünket, az ellenünk, ha történik is, akkor fölcsattanunk, hogy mit képzel magáról az illető, vagy hogy lehetséges ez, vagy mit gondolnak magukról, és elkezdünk lázadozni. Komolyan kéne azt venni, hogy minden Istentől jön. Minden. Kivétel nélkül minden. És ha ez így van, akkor én nem a másik ellen lázadok, nem a történet, nem a sorsom ellen, nem a körülmények ellen lázadok, hanem az ellen, aki adta. Nem Mózes ellen lázadok, nem az éhség ellen lázadok, hanem az Isten ellen lázadok, ha lázadok. És komolyan kéne venni azt, hogy Isten nem távoli Istenként, hanem mennyei atyaként, az én atyámként bocsátja rám azt, amit ad. És akkor jön az, hogy miért engedi mégis azt, ami rám jön? Miért engedi, hogy az legyen és úgy legyen? Megmondta Jézus, meg kell tanulni. És tanulni csak úgy lehet, ha gyakorolja az ember. Na most hogy gyakoroljam? Benne a kicsi szobámba? Elmerülve? Elmerengve? Csak úgy lehet gyakorolni, hogyha az ember bele gyakorolja magát. Hát Isten, és ez a környező világ itt körülöttünk, meg annyi alkalmat kínál arra, hogy mi gyakoroljuk magunkat a szelídségbe. Minden, ami bennünket ér, az erről szól. Gyakoroljuk magunkat a szelídségbe, és az alázatba. Mert Isten úgy tervezett az életünkkel, hogy oázis legyünk. Úgy tervezett az életünkkel, hogy bennünket az Isten lelke vezérel, az Isten lelke munkálja ki bennünk a szelídséget, és bizony úgy van ez törvény. E világ sóvárogva várja. Sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, akiket az Isten lelke vezérel. Azért várja sóvárogva, mert sóvárog az olyan emberekre, akik Jézust tudják felmutatni. Szelídnek lenni igazi erő. Áldást mondani, áldást hordozni egy áttokkal teli világba. Igazi erő, igazi hatalom. És hogy miért engedi Isten mindezeket? Mert az életünkkel úgy tervezett, hogy kiábrázolódjék rajtunk a Krisztus. Úgy is mondhatnám, hogy úgy tervezett, hogy nincs az a gyermek, aki ne hasonlítana az apjára. És velünk úgy tervezett, hogy mi is hasonlítsunk arra, akihez tartozunk. Hogy kiábrázolódjék rajtunk, azok a vonások jelenjenek meg rajtunk, amelyek az övéi. És úgy van ez, hogy ezekben a helyzetekben, a nehezekben, az elnyomottatásban, mindazokban, amikből szeretnénk menekülni, amik a nem szeretem helyzetek, amikben lázadoznánk, Isten úgy tervezett, ez volt az ő titka, titkon ezt reméli, hogy megéljük a szelídséget és az alázatot, megéljük az engedelmességet, és ezzel, ahogy megéljük, ezzel ő maga dicsőítetik. Mert kiviláglik az, hogy tényleg nagy hatalma van rajtunk hívőkön, hogy tényleg nagy hatalommal cselekszi azt, ami cselekszik, és hogy van hatalma megtartani minket a nehezek között. Ezzel szeretnék befejezni, hogy úgy tervezett az életeddel, hogy te megdicsőíted őt a nehezek között. A világ egyre sötétebb lesz. És az életed olyan, hogy neked világosságot gyújtott, és te veled is úgy tervezed, hogy világosság leszel. Hogyha mész, bárhova mész is, sóvárogva várják a megjelenésedet. Nem a lázongót, nem a csattanót, nem az óemberit. Olyan van sok a Jézusit. Vidd közéjük, merejtsd el őt. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, mert te vagy az, aki felfeded a titkokat. Te vagy az, aki értelmet adsz az életünk történéseinek. És te vagy az, aki szabadító kegyelmeddel körülölelsz bennünket. Úr Jézus, magasztalunk azért, hogy nem csak úgy terveztél velünk, hogy egy-egy alkalomkor felüdülést adsz. Nem csak úgy terveztél velünk, hogy sivatagot járatsz, ahol újra és újra eltikkadunk, és néha-néha csúran cseppen egy-egy oázis, hanem azt mondtad, hogy aki hozzád jön, aki gyermekeddé lesz, aki belőled kap, annak belsejébe élő víznek folyamai fognak ömleni. Úgy terveztél az életünkkel, hogy mi magunk legyünk oázisok, és bármerre járunk, mi magunk legyünk azok, akik visszük a sóvárgó lelkeknek az oázist, téged magadat. Úr Jézus, megvalljuk azt, hogy mindenek titka abban áll, hogy mennyi időt töltünk veled, hogy mennyire vagyunk szoros kapcsolatban veled, és megvalljuk azt neked, hogy tudjuk, ismerjük azt, amikor elhanyagolunk téged. És egyből látjuk is a hiányát. Látjuk óemberi természetünket, látjuk mindazt, amit mi magunk sem szeretünk. Bocsáss meg minden lázongásunkat, hiszen kiderül, hogy minden lázongásunk ellened van. Kérünk azért, hogy adj világosságot a hétköznapokban, a mindennapokban, a sötétségben. És újra és újra emlékeztes bennünket arra, hogy van hatalmad megdicsőíteni rajtunk önmagadat, ha engednénk, ha megélnénk. Kérünk azért, hogy erősíts meg bennünk a te szent lelkedet, hogy tisztogass meg bennünket, és cselekedd meg, hogy akaratod szerint járjunk a neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Jézus nyájas és szelíd, lásd meg engemet, hallgassad meg, hű megváltom
áldását. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Amen.